19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Átadták a felújított helyőcsabai református templom tornyát. Soltész Miklós államtitkára a hálaadó alkalmon úgy fogalmazott, a torony már az összedőlés határán állt. A munkálatok sikeres befejezéséért köszönet illeti a helyi gyülekezetet és közösséget. Tele van a világ féligasságokkal, békétlenséggel és rágalmakkal. Ezekre a választ a kereszténységen keresztül adhatjuk meg, akár a békesség tekintetében, akár pedig az igazság hirdetésében, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Miskolcon. Soltész Miklós hozzátette, ezért is fontos az, hogy az egyházak minden támogatást megkapjanak. Kiemelte, a helyőcsabai református templom mellett korábban egy református óvoda is épült. Az ilyen intézmények nem csak a református vagy katolikus hívek gyermekeit fogadják, hanem mindenkit. Ezért is fontos ezek fejlesztése, építése. Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke elmondta, a templomtorony felújítása mellett a hálaadó Isten tiszteleten azt is ünneplik, hogy a lelki pásztor és a gyülekezet közös útja 25 esztendőre tekint vissza. A helyicsabai református templom tornya mintegy 100 millió forintból újult meg, a munkálatokat a kormány 80 millió forinttal segítette. A renoválásra azért volt szükség, mert a 35 méteres tornyon található stukkók erodálódtak, ezáltal életveszélyessé váltak. A vakolatot kívül belül kicserélték akárcsak a nyílászárókat és a toronysüveg borítását is. A felújítási munkálatok alatt a helyőcsabai református közösség a gyülekezeti teremben tartotta az Isten tiszteleteit. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a Szaktárca családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsödei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt, majdnem 340 millió forintra lehet pályázni a 4 legkevésbé fejlett régióból. Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsödék számát, melyek korábban 300 férőhelyen működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma, mondta az államtitkár. Jó a magyar szakképzés, hiszen a Magyarországot képviselők az Európai Unióban rendezett szakképzési versenyeken és a világon a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is bronzérmesek, mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős minisztér hétfőn a köztelevízióban hozzátette, a kedvező adózási környezet mellett részben a szakképzett magyar munkaerőnek köszönhető az is, hogy meghatározó vállalatok érkeznek Magyarországra. Szerinte az a modell, mely egy bő évtizeddel ezelőtt Németországot és a német szakképzést jellemezte, ma Magyarországon figyelhető meg. Ennek elemei a gyakorlatorientált duális képzés, az infrastruktúrális fejlesztések erősödése, az oktatói bérek alakulása, valamint a szakképzésben tanuló fiatalok számára biztosított ösztöndíjrendszer, jegyezte meg Hankó Balázs miniszter. Már a második legnépszerűbb szőlészborászmérnök képző intézmény az országban a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Az oktatási hivatal felvételi statisztikái alapján a Sárospataki Kampusz csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem előzi meg a szőlészborászmérnöki alapképzés során a jelentkezők és felvettek számát tekintve. Az egyetem kommunikációs vezetője tájékoztatása szerint még 2023-ban a szőlészborász képzésben még 95 hallgató tanult, addig mára elérte a 116-ot. Szilágyi Tréba Eszter elmondta, a 2022-es általános felvételi eljárásban 66 jelentkező jelölte meg a Sárospataki Egyetemen ezt a szakot, tavaly pedig már csaknem 100-an választották az intézményt. A kommunikációs vezető információi szerint a statisztikai adatfelvételi program adatai alapján folyamatos az intézmény összhallgatói létszámának bővülése is, mára meghaladja az 1230-at. Közzétette az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Előreláthatólag 2026. szeptemberétől léphet majd hatályba. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz mindenkinek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására. A tervezetbe beemelték az elektromos rollerek közlekedését, megújították a kerékpáros közlekedés szabályait, de az autósok szemszögéből is változtattak a tervezők, mondta Tibor, a Tóth Autós iskola vezetője.
Hát az új KRESZ tervezet az egy olyan komplex anyag lesz, már most is az, ami valójában kiküszöbölni, vagy szeretné kiküszöbölni mindazokat a hiányosságokat, amelyek az új technikai forradalommal, technikai változásokkal és ezzel együtt járó plusz olyan tárgyi és személyi kérdésekkel megspékelve foglalkozik az elkövetkezendő időszaknak a legbiztonságosabb közlekedésére vonatkozó szabályokkal. Ez alapjában véve azt jelenti, hogy ebben nekünk is úgymond szinkronban kell lenni a fejlődést tekintve az oktatás vonatkozásában, amire mi mindenképpen készülünk, már most próbálunk rákészülni, hiszen a napokban megjelent új tervezet, mert ez egy új tervezet, ami korábban már volt, és az bizony tartalmazott olyan dolgokat is, amit már sokan készpénznek vettek, hogy ez be fog épülni majd a mostani megjelent új tervezetbe. De ez nem így történt. Itt alapjában véve arról van szó, hogy ezt most úgymond közvéleményezésre bocsájtották, ami alapján szakemberek és egyéb olyan közlekedésben résztvevő, hogy ezzel szimpatizáló embereknek a véleményét is figyelembe veszik majd a végleges kialakítás során, amely igazából finomítja, vagy pedig új elemeket is belehelyez ebbe a végleges KRESZ-be. Tehát ennek alapján nyilván már reméljük azt, hogy ki fog alakulni egy olyan helyzet, ami végül mind a gyalogos, mind a kerékpáros, mind az egyéb járművezetők részére egy olyan komplex, egyrészt technikai, másrészt pedig morálisan is megadja azt az alapot, ami most bizony sajnos hiányzik a magyar közlekedés során.
A panellakást lehet a leggyorsabban értékesíteni az Otthon Centrum szerint ma Magyarországon. A panellakások forgási sebessége gyorsult, míg a használt házaké tovább lassult, derült ki az ingatlan közvetítő előző évi adásvételi adatai szerint. Országos átlagban a panellakások 65 nap alatt cseréltek tulajdonost, míg a téglalakások értékesítéséhez 93 napra, a használt házakéhoz pedig majdnem 190-re volt szükség. Vagyis tovább nyílt az olló az egyes ingatlan típusok között, számolt be a tavalyi adatokról Sóki Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. A szakember azt is megjegyezte, hogy mivel az ingatlanpiac erősen helyfüggő, a földrajzi körzetek között jelentős eltérések tapasztalhatók. A kisebb megyei jogú városokban és vidéki településeken jóval hosszabb, átlagosan 78 nap szükséges egy házgyári lakás eladásához, ami meghaladja az országos átlagot. A szakember szerint idén várhatóan csökken a használt házak értékesítési ideje, míg a panellakások forgási sebessége néhány nappal lassulhat. Idén 150 éves a miskolci hulladékszállítás. Ebből az alkalomból a Mirehu Nonprofit Kft. Meghirdette a Makuka 150 emlékévet. Most újabb felhívással fordul a város lakóihoz, hogy közösen kutassák fel a múlt értékeit. A Mirehu várja mindazok jelentkezését, akiknek birtokában van bármilyen régi tárgy, relikvia, fénykép, videó, dokumentum, vagy akik személyes történetet, emléket őriznek a miskolci hulladékgazdálkodás elmúlt 150 évéből. Ezek segítségével a cég a miskolciakkal együtt mutatná be a város hulladék szállításának történetét, mondta a Ladányi Roland, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
Hát 150 év, ahol tartunk, nagyon sokat foglalkoztunk így a történelemkutatással, a hulladék gazdálkodás. Ez nem egy ilyen priorizált téma volt a múltban, és nagyon nehéz a történelmi szálakat helyre tenni, megkutatni, és hát nagyon sokat vizsgáltuk, és hát találtunk egy pontot így a múltban, amikor a mai hulladékgazdálkodáshoz hasonló elveket rögzítettek akkor egy rendeletben. Ez volt 150 évvel ezelőtt, amikor heti gyakorisággal meghatározott térfogattal kellett a hulladékot kihelyezni, úgy, mint most. És azt mondtuk, hogy hát ez lehet az a kiinduló pont, ahonnan értelmezhető mint szemétszállítás, vagy szervezett szemétszállítás itt Miskolcon, és hát mi erre nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon kevés olyan település van, aki ilyen múlttal rendelkezhet. A lakossághoz fordultunk azzal kapcsolatban, hogyha tudnak, vannak emlékek, bármi is, akkor ha fel tudják ajánlani, ha másnap fotókat, amit be tudunk digitalizálni, mert hát kicsit ugye a múltunk, ahogy említettem is, ilyen hát nem túl dokumentált, és nagyon-nagyon nehéz kézzelfogható dokumentumokat találni, vagy bármilyen információt, és hát ezért bízunk benne, hogy itt a lakosokat is ebből be tudjuk vonni, és akkor együtt, közösen tudjuk ezt egy kicsikét összeállítani, és méltó módon összerakni ezt a 150 évnek a megemlékezését.
Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Krisztus értem közben jár, nagy főpap égi kezesen, örökre biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem felelt, örökké ő lesz pártfogó, elnémul minden.
Sátán megkísért, és vádol megbánt bűnökért, Krisztusra nézek, áldom őt, a bűneimből megmentőt. Ő halt meg minden bűnömért, a bűntelen, a bűnösért, Isten a Krisztusra nézve engedett, Krisztusra nézve engedett. Ide a bárány, ő van ott, feltámadt és üdvöt hozott, ő mondta, az Isten trónján áll.
Ott fenn az Isten trónján áll. Ott fenn az Isten trónján áll.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Köszönöm neked, Istenem, köszönöm azt, hogy itt vagy velem, köszönöm azt, hogy élhetek, köszönöm a lélegzetet.
Köszönöm a lesz, hogy te vagy a fény. Köszönöm azt, hogy ismerlek én.
Köszönöm azt, hogy beszélsz velem. Köszönöm, hogy értettem. Te alkottál, te formáltál, megláttál, és elhívtál.
Köszönöm azt, hogy világítasz. Köszönöm azt, hogy utat mutatsz.
Köszönöm azt, hogy te vagy a tűz. Aki örökre hű.
Köszönöm azt, hogy bízol bennem. Köszönöm azt, hogy élvezhetem.
Köszönöm azt, hogy szeretetet tele tölti a szívemet. Te alkottál, te
hullámhosszán.
Soha el nem múló esély, most most újra kezdheted, emberre mi? Legyen ez válasz, ha megkérdezed a remény hajnalán. Krisztus lesz veled.
Nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Hangoné Birta Melinda vagyok, a Miskolcavasi Református Egyházközség lelkipásztora. Hallgassuk Isten igéjét, amint írva találhatjuk ezt a János evangéliumában, a 8. fejezet 12. versétől a 20. versig eképpen. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor azt mondták neki, te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik, még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, vagy hová megyek. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Ha az ember ma templomról, mint istentiszteleti helyről beszél, általában kétféle véleményt hallunk megfogalmazódni. Az egyik valamiféle hagyományból ragaszkodik a helyhez, míg a másik azt mondja, nem kell, legalábbis nem a régi formában. Számomra mindig ugyanazt jelenti, legyen régi vagy modern. Olyan helyet, ahol a legfontosabb az ige, az Isten szava. Ezért a templom a tanítás helye, a megismerés helye és a felismerés helye. Különösen is értékessé teszi számomra az a tény, hogy Jézusról számtalanszor olvassuk, felment vagy bement a templomba. Felment az ünnepen, és ott ragadt 12 évesen. Bement az ünnepeken, bement, hogy felolvasson, bement, hogy tanítson, bement, hogy gyógyítson, és bement, hogy rendet tegyen, amikor felborogatta a pénzváltók és árusok asztalát, hogy imádkozhasson. És most azt olvastuk ennek a fejezetnek az elején, hogy korán reggel bement a templomba, és leült, hogy tanítson. Közben megbocsátja a házasságtörő asszony bűnét, és kegyelmet kínál neki, és aztán újra megszólal. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Olyan kijelentése ez Jézusnak, amely mindenki számára egyértelművé teszi, kivel állnak szemben. Nem azt mondja Jézus, hogy hoztam a világosságot, hogy talán egy kis fényt adjak a botorkálóknak, hogy felvillantsak egy kis reményt, hanem azt teszi egyértelművé, hogy ő maga a világosság. A teremtés kezdetén azt olvassuk, hogy amikor a föld kietlen és puszta volt, amikor a mélység felett sötétség volt, akkor azt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És most Jézus kijelenti, én vagyok, aki megszüntette a sötétséget, aki életet ad, az a világosság vagyok. Igazán meglátni, megismerni őt és önmagunkat ebben a világosságban lehet csak. Különösen fontos kijelentése ez Jézusnak, és a hely sem véletlen. A templomban hangzik. Ott van a sokaság, tanúja annak, amikor Jézus kegyelmet hirdet, és most megérthetik miért. Mert ő a világosság. Szoros egységben van ez a két történés. Jézus tanítását így lehet értelmezni. Sokan nem értették, és rögtön megpróbálták ítéletükkel tompítani fényét. Azonban ez a világosság semmivel nem takarható el, mert átvilágít minden emberi szándékot, és leplezetlenül felfedi a hamisságot. Jönnek az emberi okoskodások. Te magadról teszel bizonyságot, ezért nem lehet igaz. Milyen átlátszó ez az érvelés, pláne Jézus világosságának fényében. Nem ismertek engem, mondja Jézus, és az atyát sem ismeritek, és magatokat sem ismeritek. Ezért féltek az én világosságomtól. Amikor az előzményekben, a törvény nevében odaállították a házasságtörő asszonyt Jézus elé, hogy ítélje el, ő átvilágította a bűnöst és vádlóit egyaránt. És ebben a világosságban nem tudott szembenézni az igazzal más, csak aki meglátta az egyetlen esélyt a felé áradó világosságban, nem akart tovább sötétségben maradni. Akik odahozták, nem merték vállalni, hogy életük másképpen folytatódjon. Nem akartak világosságban járni. Márai Sándor azt írja, hogy a legfélelmetesebb felfedezés és a legtanulságosabb találkozás önmagunk megismerése. Ez történik, amikor az ember szembe találkozik az élet világosságával. Félelmetes pillanat, amikor rádöbben az ember, hogy múlandó, törékeny élete milyen kiszolgáltatott, és hiába valóan fecsérelte el éveit. Félelmetes pillanat, mert ebben a világosságban felismeri a végtelen magasságot és mélységet. De innen, ebből az Isten félelemből juthat tovább, hogy értse végre, mit tett érte az Isten, hogy ne maradjon a sötétség fogja, hanem átvezesse az élet világosságába. Ráismerek magamra, és felismerhetem az Istent. Ez történhet a világosságban. Ez történt ott a templomban, és ez történhet ma is. Persze a templom csak a kerete annak, ami belül megy végbe, és nem is maradhat benne, hiszen éppen ez a lényeg, hogy a világosságnak át kell járni a világot. Én vagyok a világ világossága, és ez a világ sötétségben tévelyeg, mert nem látja sem azt az utat, amelyiken jár, sem azt, amelyiken járhatna. Miért mondom ezt? Pár héttel ezelőtt első osztályban beszélgettünk arról a történetről, amikor Jézus tanítványai nem akarják a gyerekeket Jézushoz engedni. Aztán Jézus közbelép és azt mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneki a mennyek országa, mert ők meglátják a világosságot. A történet kapcsán feltettem a gyerekeknek a kérdést, ha ti oda mehetnétek Jézushoz, mit mondanátok? Vagy mit kérdeznétek tőle? Az egyik kisfiú nagyon komolyan azt mondta, azt kérném, hogy jobb legyen a világ. és milyen jól látja. Mi könyöröghetünk, mi kérhetjük a világ világosságától, hogy adjon világosságot, hogy meglássa a nélküle élő világ, hogy rá van szüksége. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy megjelentél közöttünk, és világosságot hoztál. Világosságot a világnak, és világosságot nekünk, hogy megláthassunk, hogy felismerjünk téged. Ugyanakkor köszönjük azt is, hogy ez a világosság segíthet bennünket abban, hogy magunkat is lássuk. Magunkat a te fényedben, aki úgy ragyogod be a mi életünket, hogy mindenre megoldást kínálsz, és mindenre megváltást. Kérünk, Urunk, tedd jobbá ezt a világot a te világosságoddal. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Tóth Árpád, lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött e fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, míg rácsukom fáradt pillám koporsó födelé. Tanultam én, hogy által nézve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom. És csendben, és tűnődve figyelem. Mi ősbút zokog vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha az éjen, jégen, s messzeségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szíve. A Szíriusz van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szem csügget sugarát, s köztünk a roppant, jeges űr lakik.
Mesénk következik. Gömböc Miska az állatkertben. Éjjeli találkozás. Sötétség és csend honolt a parkban. A szél széjjel kergette a felhőket, és az égen megjelent a telihold. Egy kis medvebocs futott a réten át. Azt hiszem, ismeritek őt? Gömböc Miskának hívják. És amott a fák alatt, a padon is ül egy ismerős medve. De nem bocs, hanem nagy, bozontos medve. A mamája a kicsinek a jószívű Barbara anyó. A kis mackó a gyepen hempereg és nyafog. Éhes vagyok! Jaj, de éhes vagyok! Kérek enni! Medveanyó mellett egy vöröshajú, mulatságos ember üldögél. Ő is régi ismerősünk, Balázs bácsi. Ne nyafogd, Miska, azt hiszed, mi nem vagyunk éhesek. Amint ott ültek, tanakodtak, egyszerre egy tarkatollú, rekett hangú madár repült arra, letelepedett egy faágra a pad felett, és mérgesen oktatta a mókusokat, mezei egereket, galambokat, szóval a park népét. Ó, hiszen ez a mi régi barátunk, a papagáj, kiáltott fel Balázs bácsi. A papagáj is álmélkodott. Jól látok, hiszen ez Barbara anyó, Balázs bácsi, meg a kis Gömböc Miska. Hol jártok itt? Mit csináltok itt? Valami megélhetés után nézünk, felelte Barbara anyó. De te, mit keresel te itt? Ó, hát én itt lakom a közeli állatkertben, de ha munkát akartok, van egy remek ötletem, gyertek csak velem. Hová? Majd meglátjátok, gyertek csak! Elindultak, legelől a papagáj. Gyorsan szedte a lábát, de nagyon méltóság teljesen. Jobbról balra, balról jobbra cikázott. Valahányszor a többiek utólérték, gyorsan felröppent, hogy ő legyen elől. Büszkén vezette az egész társaságot. Még sötét volt, amikor a kis csapat megérkezett az állatkert bejáratához. A papagáj csendre intette társait. Pszt, halkabban! Ő maga azonban olyan hangosan rikácsolt, hogy még a süketek is felébredtek volna tőle. Közelettükre hamarosan talpra ugrott minden állat. A majom, az öreg morcos krokodil, a kis mosómedve, a teknős béka, a pingvin és a pelikán is mindnyájan összefutottak és tanakodtak. Mi lehet ez? Mi történik itt? De nem láttak semmit, csak a lábdobogást, szammogást hallottak, és egy ismert rekett hang károgását a kerítés túloldaláról. Megérkeztünk, horrok, most átkelünk. Könnyű volt a papagájnak, mert repülni tudott. Be is röpült tüstént az állatkertbe. Másodiknak a kis Miska mászott át a palánkon, őt követte Barbara anyó. Csak Balázs bácsi áldogált tanácstalanul a kerítés tövében, mert nem mert felmászni. Félt, hogy lepottyan. Miska felkiáltott. Várj csak, Balázs bácsi, mindjárt segítek neked. Azzal visszamászott a kerítésen, és egy darabig noszogatta Balázs bácsit, de hogy nem járt eredménnyel, váratlanul eltűnt az éj sötétjében. Barbara anyó aggodalmasan kiáltott utána. Hová mész, Miska? Miska, ne menj el, szedte-vette kölyke. De beszélhetett medve anyó. Miskának nyoma veszett. Kisvártatva viszont mindnyájan megdermedtek a meglepetéstől. Egy kísértet közeledett imbolyogva a réten át. Balázs bácsi ilyettében nekirukaszkodott, és ups, egyszerében fenntermett a kerítésen, hogy a túlsó oldalon lehuppanjon a gyepre. A hold éppen kikukkantott a felhők mögül, és Balázs bácsi akkor ismerte fel, mi volt az, amitől annyira megijedt. Nem volt az semmi más, csak egy madárijesztő, amelyet Miska cipelt oda, hogy a bátyót átsegítse vele a kerítésen. Na, most aztán indulás! Vezényelt a papagáj. Hova megyünk tulajdonképpen? Kérdezte Miska. Hát természetesen a medvebarlangba, az új otthonotokba. Én vezetlek benneteket, ti többiek kövessetek előre. Vezényel tovább a papagáj. Akkor hát, indulás! Csendben mentek, mendegéltek. Egyszerre csak felkiáltott a papagáj. Ki lökött meg? Ó, te vagy az mosómedve, komám, rólad egészen meg is feledkeztem. Mondd csak, barátocskám, hová vezetsz te minket tulajdonképpen? Zavartan felelt a mosómedve. Én? Mármint, hogy én? Hát én nem vezetek senkit. Én mindig medve anyó nyomában kullogok. De hiszen Barbara anyó Miskával egészen hátul van. Most felhangzott Barbara anyó jajszava. Hol van Miska? Kiderült, hogy Barbara anyó a sötétben nem Miskát vezette kézen fogva, hanem a mosómedvét. Azt, akiről a papagáj azt hitte, hogy elől megy. Így mentek, mendegéltek, egyik a másik után, körbe karikába, mintha csak egy körtáncot jártak volna. De Barbara anyó nem hiába jajveszékelt. Miska ez alatt valóban eltűnt. és kétségbe esett óbégatására figyeltek fel mindnyájan. Barbara anyó a kiáltás irányába szaladt, és éppen jókor érkezett. Miska már fuldoklott az állatkertvek a tavában, ahol egy vidám fóka azt hitte, hogy fogócskázni akar vele, és ezért minduntalan a víz alá nyomta. Szerencse, hogy ott volt a krokodil, kimentette Miskát, aki megint csak a kíváncsiságának köszönhette a balesetet. Végül is szerencsésen eljutottak a medvebarlanghoz. A medvebarlangban lakott egy takaros medve kislány, aki mindjárt udvariasan be is mutatkozott. Szerbusztok, Zsófi vagyok.
Szabó Sándor, uram, köszönöm! Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget, köszönöm a testemet, tápláló kenyeret, köszönöm a vizet, mely oltja a szomjamat, és még mennyi-mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a vizet, az esőt, a harmatot, az nem a virágot, mely oltja az illatot. Köszönöm a fákat, mely árnyékot adnak, köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a hangját, a tüsköt, a bogarat, a hajnalban ébredő dalos kis madarat. És még mennyi-mennyi köszönet elmaradt, az eget, a földet, a folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit a legjobban köszönök, utoljára hagytam, köszönöm az életet, amit tőled kaptam. Ámen!
És nálad van oltalom. Hiszek benned, bár rejtve van előttem az út. Én hiszem, hogy az alagút végén van kiút. Hiszen te itt vagy velem, s nem hagy csak.
Minden percben.
esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Yeah. el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben, adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgat minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megrontsa hatalmában.
Azért te néked könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk, emeld fel zászlódat köztünk, viadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el ne vedd eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
Egyedül te vagy reményünk, noha sokan nem lehetünk, ha te velünk vagy nem félünk, sokat kevesen megverünk.
Ők vívnak uralkodásért, prédáért, ragadományért, mi hitünkért, szent nevedért, özvegyekért és árvákért, megroblott édes hazánkért.
Visszatérvén, jó szerencsénken örülvén adunk hálát, felemelvén szemeinket, és dicsérvén téged mindörökké. Amen.